Ó áldott Szentlélek, rejánk száj, hogy e Krisztustól gyűjtött nyáj örvendezhessen a te szent neved imádásában és magasztalásában. Amen. Imádkozzunk. Imádunk téged, az imádandó Istent, hogy meghajlítottad az eget és karácsonykor alászálltál ide a bűnvilágába. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, aki vállaltad a küldetést, hogy bemutasd nekünk az Atyát, bemutasd a mennyek országát, és az eltévejedett embereket visszavezethesd az Atyai Ház örömébe. Imádunk mindazokért téged, Urunk, és hálás a szívünk, akik visszataláltak az Atyai Házhoz, akik megvallották a bűneiket és elhagyták azokat, és bocsánatot nyertek tőled. Könyörgünk ma este mindazokért, Uram, akik keresnek, jelensd ki magadat számukra, hogy találkozásuk lehessen már itt a földön veled. Imádkozunk azokért, Uram, akik évek óta ott ülnek a templompadokban, és nincs újjászületett életük. Uram, vedd le a leplet, a mózesi leplet a szemeikről, hogy lássák meg, hogy szükség nékik újonnan születni. Imádkozunk a te lelked rejánk áradásáért, hogy az ige szavai eljuthassanak a mi szívünkig, hogy megdicsőjön a te szent és nagy neved köztünk és bennünk. Amen. Isten igéjét a Márk írása szerinti evangélium 5. fejezetének a 22. versétől olvasom válogatott verseket. Imé eljöve a zsinagóga fők egyike név szerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esik, és igen kéri őt mondván, az én leánykám halálán van, gyer, vesd rejá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Elisméne vele, és követi őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt. Mikor még beszélt, odajövének a zsinagóga fejétől mondván, leányod meghalt, mit fárasztott tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallá e beszédet, amint mondanak, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. És senkinek nem engedi, hogy vele menjen, csak Péternek, és Jakabnak, és Jánosnak, a Jakab testvérének. És méne a zsinagóga fejének házához, és látá az űrzavart, a sok siránkozót és jajgatót, és bemenvén mondanékik, mit zavarogtok és sírtok. A gyermek nem halt meg, hanem alszik. És nevetik vala őt, ő pedig kiküldvén valamennyit maga mellé vevé a gyermek atyát és anyját, és a vele levőket, és beméne oda, hol a gyermek fekszik. És megfogván a gyermeknek kezét, mondta néki, Talita kumi, ami megmagyarázva azt teszi, leányka néked mondom, kelj föl. És a leányka azonnal fölkelt és járt, mert 12 esztendős volt, és nagy csodálkozással csodálkozának, ő pedig erősen megparancsolá nékik, hogy ezt senki meg ne tudja, és mondta, hogy adjanak annak enni. Testvérek, Bódis Miklós testvérem az este bekonferálta, hogy a ma estének a témája, hogy hívő valaki vagy vallásos. És én szeretnék mindenkit kérni arra, hogy gondolkodjunk el ezen a kijelentésen, és hadd legyen mindenkinek személyes kérdése, hogy ő tulajdonképpen vallásos ember, tartozik egy felekezethez, vagy hitben járó Isten gyermeke. Ez azért nagyon fontos, mert én 36 éves koromig hazudtam magamnak, ámítottam magamat, hogy jó helyen vagyok, 3 éves koromtól templomba jártam. Az apám karjaira vett, és vitt magával. Aztán, ahogy cseperedtem, szinte szokássá vált, nálunk azt jelentette a vasárnap, hogy mindenkinek templomban a helye. Amikor a katonai szolgálatomat teljesítettem Munkácson, akkor mindig mondtam a vezető tisztemnek, hogy engedjen engem haza, mert csütörtök este istentisztelet van nálunk. És én hazamentem a csütörtöki istentiszteletre. Aztán ennek az lett a következménye, hogy mindeddig, ameddig nekem jól ment a sorom, és minden úgy sinen volt, addig nekem ez a vallásos élet tökéletesen megfelelt. Ebben a vallásos életben én jártam táncolni, mulatni, nótázni, ilyen magyar nábob módjára éltem az életemet, ott voltam 2 lábbal a világban, és 1 emberrel többen voltunk a templomban. Aztán, amikor rám nehezedtek a nyomorúság napjai, akkor egyre kilátástalanabbá vált a helyzet, és én elkezdtem keresni a kivezető utat a mélységből. Kivezető utat a sötétségből. Kivezető utat a magányból. Magamra maradtam, mint Jákob. És akkor kezdett el engem foglalkoztatni az üdvösség kérdése, meg a halál kérdése. Sokszor feltettem a kérdést magamnak, autóval jártam munkába, abban az időben még nem volt téli-nyári gumi, egyféle gumim volt az autón, abroncs. Mi van, ha én becsúszok egy kamion alá? Bódis Miklós elmondta tegnap este, hogy ő be akart hajtani. Én nem akartam behajtani a kamion alá. Én élni szerettem volna. És én ezt az életet szerettem volna megvásárolni. Én szerettem volna fizetni azért, hogy nekem jó legyen. És minden ilyen fizetett este után, kifizetett mulatás után mindig jött a reggeli üresség. És testvérek, én abban a nyomorúságos helyzetben nőttem a templom padjai között, hogy nekem nem volt, aki mondja, hogy van megtérés, és van újjászületés. Én ilyen meséket hallgattam vasárnapról vasárnapra. Virágzó almafákat, rengő buzatáblákat meséltek nekem, és nem tudtam hova menni a bűneimmel. És akkor, amikor ma este én szeretnék beszélni a vallásos életem után a hívő életről, akkor én szeretettel kérek mindenkit, hogy ez hadd legyen személyes ügye mindenkinek. Itt senkit nem akarunk megsérteni. Testvérek, a szeretet fájdalmat is okoz. És amiután fájdalmat okoz az Isten szeretete, hogy nem vagyok a jó helyen, és megsért engem az ige, utána az Isten be is akar kötözni. Még az Isten senkit nem hagyott elvérezni. A felolvasott igényből kiderül, hogy az igében szó van egy zsinagóga főről, akinek van egy szép küldetése. Ő felelős azért, hogy szombatonként kinyissa a zsinagógát, és meglegyen az a 10 ember, akivel le tudnak ülni igét olvasni, és majd imádkozni. Egy köztiszteletben álló személy, akinek ott volt az Isten igéje, a mózesi törvény, és már írva voltak a proféták könyvei, az Ézsaiási tekercs, mert Jézus olvasott az Ézsaiás könyvéből, és Jairus jól érezte magát a zsinagógában. Ő élvezte az emberek tiszteletét és szeretetét. Ő nyitotta a zsinagógát és nyitotta a tekercset. A zsinagógában beszéltek a Mesiás eljöveteléről. Beszéltek az Isten szeretetéről, hogy küld valakit utánuk. És meg fogja váltani az elveszett embervilágot. Az Ézsaiási tekercsben több helyen van mesiási profécia. A 7. részben, a 9. részben, és ezt alkalomról alkalomra olvasták. Jézus a János evangéliumában azt mondja a zsidóknak, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, pedig ezek rólam tesznek bizonyságot. Jézus már a földön van, Jézus teszi az ő küldetésében, a megbízatásban azt, amit az Isten rábízott, betegeket gyógyít, csodákat cselekszik, halottat támaszt, a nainő özvegy fiát feltámasztja. És Jairus nem figyel fel a Jézus személyére. Miért nem? Azért, mert neki erre a Jézusra per pillanat nincs szüksége. Testvérek, a megtérés engem addig nem foglalkoztatott, ameddig futott a fakó. Amíg nekem álmaim és terveim voltak. Mindig volt egy célom, amit el kell érni. És ezért én dolgoztam, robotoltam, nagy pénzeket kerestem, és el voltam telve magammal, hogy én mindent megvehetek, amire nekem szemem, szája kíván. Amire nekem szükségem van. Igen, ám amikor én már elértem minden álmomat és minden célomat, és Isten megadta nekem azt, amit én gyerekkorban megálmodtam, szép családot, gazdagságot, nagy lábon értünk, akkor jöttek a nem szeretem napok. És amikor nekem már kérdés lesz, hogy mi van a halál után, és én biztos voltam benne, mert már igét olvasó ember voltam, hogyha én meghalok, akkor nekem üdvösségem nincs. Nekem nincs üdvösségem. És ebben a nyomorúságban vergődve elkezdtem keresni. És elkezdtem gyötrődni. Olvastam én az igét, betűket és sorokat olvastam. De nem beszélt hozzám az Isten. Olvastam kötelességből, olvastam fáradtan, olvastam álmosan. Valamit le akartam tenni az asztalra az Istennek, hogy Uram, most már látod, hogy mennyi mindent teszek, adakoztam. Mindig, amikor hallottam, hogy valaki egy nagyobb összeget adakozott, én felülicitáltam. Hogy nehogy megelőzzön már engem valaki. És ha lesz elszámolás ezért az életért, csak ott fogja szem előtt tartani az Isten, hogy ki voltam én. Diktáltam, énekkezdő voltam, harangoztam gyerekkoromban. Amikor festették a templomot, szobafos festő voltam polgári életemben. Elmentem dolgozni, ingyen. Le akartam valamit az Istennek tenni az asztalra. Ezért nem kellett nekem Jézus. És amikor eljöttek a nem szeretem napok, akkor jött az én vajudásom. Én hónapokig vajudtam. És mikor idegileg kikészültem, és egy reggel munkába menet, az ideg összeszorította a mellkasomat, Bódis Miklós lemerült, kimerült ez az ember. Azért esett most ágynak. Nekem kitekerte az ideg a kezemet, a lábomat, összeszorította a mellkasomat. Mindenkinek volt levegő, oxigén, csak nekem nem. És én akkor ebben a nyomorult állapotban megszólítottam először az Isten, 36 évesen, a saját szavaimmal, és kértem az életemet. Uram, add vissza az életemet, és én a tied akarok lenni, én neked akarok szolgálni. Miért nem kértem addig? Addig, mert addig volt életem, volt egészségem, addig nagy lábon tomboltam a világba. És amikor nyomorúságba kerültem, akkor már nekem nem volt elég a vallásos élet. Nekem szükségem volt a názáreti Jézusra. Én azért állok itt ma este, hogy elmondjam nektek a jó hírt, hogy ki kell állni a sorból, ki kell állni a tömegből. És azt mondja Jézus, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Testvérek, ennek ez az ára. Az, hogy nekem üdvösségem van, azt Jézus fizette ki. Az, hogy én kövessem őt, azért meg nekem kell meghozni az áldozatot. Az üdvösséget ő tökéletesen megszerezte. Ahhoz nem kell semmit hozzátenni, hogy az enyém lesz-e, élek-e a lehetőséggel, a felkínált lehetőséggel, az meg rajtam múlik. Ezért tessék magunkba nézni. Magadért nézz magadba. Nem nekem kell szót fogadni, az Isten igéjének kell szót fogadni. És testvérek, a Jairus számára Istennek ajándéka van. És Jairust ez nem érdekli. Jairusnak el kell jönni az Istenhez, hogy megkapja az ajándékot. Ezért az ajándékért mindenkinek személyesen kell jönni az Istenhez. Ezt nem lehet SMS-be elküldeni, nem lehet e-mailen küldeni, nem lehet postázni. Személyesen kell jönni Jézushoz. Ki kellene kapcsolni a telefon, mert zavar. És testvérek, ahhoz, hogy Jairust az Isten megajándékozza, hozzányúl a legdrágább kincséhez, a 12 éves lányához. Nem beszéli meg az Isten Jairussal, hogy mit akar tenni. Ez az Isten szuverén joga. Nem kér engedélyt. Én tőlem se kért engedélyt az Isten, hogy ki fogja tekerni a kezemet, a lábamat. Összeszorítja a mellkasomat. Mert futottam, mint Jónás. És testvérek, a vallásos élet elég volt arra, hogy a zsinagóga ajtaja kinyíljon, és majd a szertartás után bezáródjon. Elég volt arra, hogy feltegyék a sábezdeklit. Két hete jártunk Izraelbe, láttam ezeket a szomorú zsidókat, akik ott hajbókolnak a siratófal előtt. Nekik nincs templomuk és nincs Krisztusok. Nekik van cetliük, amit bedugnak a fugába, a kövek közé, és üzennek az Istennek, hogy mit szeretnék tőled kapni. Ezt csinálja a vallásos ember a templomba. Koldulni jár az Istenhez, hogy kapjak erőt, legyen egészségem, hogy bírjak dolgozni, tudjak kincseket gyűjteni, nagy lábon élhessek, én ezért jártam a templomba. Biztosítékot akartam az Istentől, hogy az én álmaim valóra váljanak és teljesüljenek. És az Isten úgy döntött, hogy ennek a koldus életnek értelmet és célt akar adni az Isten. Mutat egy más célt. Mert én berendezkedtem a földi életre. És Isten hozzányúlt az én személyemhez. A testemhez, az egészségemhez. Jairusnál hozzányúl az Isten a lányához. És a lánya által mozdítja ki az apát a helyéből. És milyen különös, megbetegszik a lánya, és Jairus tudja, hogy van Jézus. Jairusnak nem kell érdeklődni, hogy nem hallottatok a Mesiásról. Megszületett a Mesiás. Ugye milyen különös? Hány ember tudja, hogy Jézus Krisztus a megváltó? És az itt ülőknek mindenkinek megváltója Jézus? Testvérek, ebbe a gyülekezetbe egy nagyon jó búvóhely van, és azt mondja az ördög, hallgasd ezt a pocsait, te jó ember vagy. Tudod, a jó emberek nem fognak megtérni. Nekik nincs szükségük rá. A bűnösök fognak megtérni. A bűnösöket hívom megtérésre. Amikor majd rád szakad a bűn, ha lesz időd rá, hogy megtérj. Viszont az Isten igéje figyelmeztet. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Testvérek, engedjétek, hogy az Isten megsértse a bűnt. Mi igehirdetők nagyon sokszor vigyázunk, hogy meg ne sértsük a bűnt, az ige hirdetésben. Begöngyöljük a bűnt, bepújáljuk, hogy jól érezze magát továbbra is. Hadd szaporodjon, hadd pusztuljon a nép. Temetést kifizetik, az egy pénzes misszió. Isten ágyba fekteti Jairusnak a lányát, és Jairusnak érdekes, most már nem számít a pozíció, a tekintély, elindul Jézus felé. Tudjátok, mivel jár ez? A János evangélium a 9. részében találkozunk a vakon születettnek, amikor Jézus nem meggyógyítja a szemét, hanem megteremti a szeme világát. Neki soha nem volt szeme világa, ezért teremteni kell. És mikor ez az ember látva közlekedik az utcán, és a szülei szembesülnek a csodával, meg szembesül a papság, meg az ismerősök, akkor azt olvassuk, hogy kivetették ezt az embert a gyülekezetből. Jairusnak szembe kell nézni azzal a döntésével, hogy ő most bezárta a zsinagóga ajtót és elindult Jézushoz, hogy ő ezután már nem lesz zsinagóga fő. Oda a karriernek, oda a tekintélynek. Csongoron, ahol szolgálok, vagyis jobban mondva szolgáltam már, a fiam szolgál. Egyszer a Gedeon történetéről szolgáltam, és annál a résznél jártunk, hogy aki fél, az menjen haza. Benne van az igében. És megkérdeztem a gyülekezettől, hogy hol vannak a csongori templomból a 70 éves férfiak. És nem volt 70 éves férfi a templomban. Tudjátok, hol voltak? A temetőben. Ők voltak, akik üdvözölték a kommunizmust. Ők fogadták a vörös csillag, meg a sarló és a kalapácsos zászlót. Ők vitték a felvonuláson. Akik besugóként álltak az utasarkokon, és jegyezték a gyerekek névsorát, akik elmertek menni a templomba. És az Isten kipusztította őket. Nem engedte meg, hogy bemenjenek ige mellé. Aki fél, az menjen haza. És Csongoron most nincsenek 80 éves emberek. Nem érték meg a tisztes öregkort, mert az istentelenek esztendei megrövidülnek. A Biblia egy ilyen valós könyv, testvérek. És a templomban bujkáló embereknek az esztendei is megrövidülnek. Akik éveken keresztül udvaroltatnak az Istennel maguknak. Hogy Uram, nagyon jó volt, amit mondtál, köszönöm, hogy meghaltál értem, de mondjad még! És egyszer eljön az idő, amikor azt mondja az Isten, bekenem a szemeteket, bezárom a fületeket, hogy látván, látván ne lássatok, halván, halván ne halljatok, hogy meg ne térjetek és meg ne gyógyítsalak benneteket. Eljön az ítélet, testvérek. És ilyen dolgokat tesz ez az ember, ami eddig nem volt rá jellemző. Amíg a zsinagóga feje volt, ez a vallásos élet elég volt arra, hogy ő élje a mindennapjait. Elég volt arra, hogy tekintélyt szerezzen magának. Mire nem volt jó a vallásos élet? A bajban nem ért vele semmit. A bajban nem ért vele semmit. Amikor jött a nyomorúság, amikor tornyosultak a fekete felhők, és eltakarták a napot, akkor egy valaki maradt, a názáreti Jézus. És meg kell keresni a názáreti Jézust. És amikor eljutott, az van az igében, igen kérte őt mondván, az én leánykám halálán van, gyere, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Halálán van a lányom. És nekem mindennél fontosabb a lányom. De hogy a lányom meggyógyuljon,
Nekem most te vagy a legfontosabb, Jézus. És az előző versekben leírja az ige, hogy hogy kérte Jairus Jézust. Az van az igében, hogy a lábaihoz esik. Ismerős az a kedves halleluja ének, hogy lábaidhoz hullok tört reménnyel? Na ezt a tört reményt tudja megáldani az Isten. Hogy most már egyedül benned van a remény. Már nem az számít, amit én csinálok szombatonként, mert a vallásos életben ez van, testvérek. Mi odarakjuk a tetteinket az Istennek, és elvárjuk, hogy az Isten díjazza őket, rangsorolja. A hívő életben meg az a különbség, hogy ott nekem az Isten tettei a fontosak, amit ő tett értem. A vallásos életben nem fér bele az Isten tettei, mert ott az én tetteimet tolom előre. A hívő életben meg abban tudok gyönyörködni, amit az Isten tett. Ez a különbség. És Jairusnak azt a tudományt meg kell tanulni, hogy kérni. Tudod, mikor tanul meg az ember kérni? Mikor megtörik a gőgje, meg a büszkesége. Hallesby azt írja az imádságról című könyvében, hogy az imádkozáshoz, az Isten imádatához nyomorúság kell. Ismerős? Ismerős, testvérek? Boldog, aki ismeri. És nagyon szegény, aki nem ismeri. Mert a Jelenések 7-ben az van írva az igében, amikor János apostoltól megkérdezi az angyal, hogy akik a trónus előtt állnak, azok kik és honnan jöttek. Azt mondja az apostol, nem tudom, Uram. És azt mondja az angyal, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. És a nyomorúság megtanította őket imádkozni. Az imádság meg elvitte őket a názáreti Jézus keresztjéhez. És megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Testvérek, nem ezért sírdogálunk a templomban? Hogy ne legyen betegség, ne legyen baj, ne legyen nyomorúság, minden sik legyen. Minden oké legyen. Hát ezt kolduljuk az Istentől. Mi lenne, ha az Isten meghallgatná? Mi lenne, ha szót fogadna az Isten? A mennyben csupa olyan ember lesz, aki jött a nagy nyomorúságból, és Isten Jairust beállítja a sorba, kiállítja a vallásos élet soraiból, és azt mondja Jairusnak, sorolját Jairus, azok közé, akik majd imádni fognak engem. És az Istenben van annyi alázat, aki a földön járt, hogy azt írja róla a Biblia, és elment vele, és követte őt nagy sokaság. A bölcs Isten nem kérdezi, hogy mióta beteg, mi lehet a baj, segítségre van szükség, megyek. Testvérek, senki nem azért fog elkárhozni, mert sok volt a bűne. Senki nem azért fog elkározni, mert cégéres bűnei voltak. Én 17. éve dolgozok a szenvedélybetegeket mentő misszióban elesett emberekkel. Cégérestől cégéresebb bűnök jönnek elő. Egyik cégéresebb bűnös, mint a másik, de elsírja a bűneit. Elsírja, könnyeivel áztatja a padlót, és kéri rá a bocsánatot, és kapja a feloldozást. Na, a vallásos életben ezeket az embereket utálják és gyűlölik. És csak a bűneit látják, mert rajtuk van a mózesi lepel. Olyanok, mint az a 12 kém, akik közül 10 az Anák fiait látták a Kánaánban. Józsué és Káleb is látta az Anák fiait. Csak ők többet láttak annál. Látták a hatalmasok fölött a hatalmasabb Istent. Ezért tudták biztatni az embereket. Jézus elindul a Jairus házához, és hideg zuhanyként érkezik a hír. Rossz hír, vagy jó hír? Majd a végén kiderül, testvérek. Mert erre a hírre azt mondjuk, hogy ez nagyon rossz hír. Jön a gyászfutár, és azt mondja, hogy ne fárazd a mester, a leányod meghalt. Ez tragédia. Nem olvastam az egész részt, közben Jézus beszélget egy vérfolyásos asszonnyal. Jézus húzza az időt. Nem merünk ilyesmit kimondani, benne van az igében. Jézus direkt késik el, testvér. El lehet ezt fogadni? Tegye fel a kezét, aki elfogadja ezt az üzenetet. Jézus direkt késik. Mert ha csak annyit adna Jézus, amennyit kér Jairus, a család maradna a kárhozatba. Direkt elkésik, hogy megmutassa, hogy kicsoda ő. De szegény az az ember, aki nem akar többet ismerni Jézusból. Nekünk szállóigénk lett hívő embereknek, hogy az Isten senkit nem kényszerít a megtérésre. Az én Bibliámban az van, hogy kényszerít. Tessék elolvasni a Máté 14-et, amikor a kenyér szaporítás után azt mondja a tanítványoknak, hogy kényszeríti őket a hajóba szállni. Hadd ismerjék meg a vihart. A viharban meg hadd ismerjék meg azt az urat, akit a kenyérszaporításban nem ismertek meg. Testvérek, a jólétben nem ismerjük meg az Istent. A nyomorúságban ismerjük meg az Istent. A nyomorúságban. Hát abban az idétlen állapotomban volt nekem a legmegfelelőbb pillanat az Istenhez kiáltani. Hát mikor torkom szakadtjába énekeltem, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. Hát nem kellett volna akkor megismerni az Istent. Ebben a koldus állapotban, hogy úgy álltak minden ujjaim ahány annyi felé, és a lábam nem tartott, úgy húztak be a kórházba, mint egy hullát. Az volt az alkalmas pillanat az Istenhez kiáltani. Ez, testvérek. Én nem kívánom senkinek, hogy most megbetegedjen. De ha nem térsz meg a kenyérszaporításnál, és nem látod a csodát, majd megtérsz a viharba. 36 éves koromig nem volt időm megtérni. Nem kellett. Nem kellett. Arra az én vallásos életem, amit csináltam, tökéletesen jó volt. A zsinagóga tökéletesen jó arra, hogy olvassunk, csináljunk valamit, csak ne csináljuk azt, amit az Isten kér. A zsinagóga jó volt arra, hogy Jézusra kimondják az ítéletet, kitolják a zsinagógából, és elvigyék a hegy szélére, hogy letaszítsák és megkövezzék. Erre jó a zsinagóga. Erre jó a templom. Lehet parázna életet is élni, lehet csalni, adót csalni, átvágni a másikat. Ez mindenre jó. Egyre nem jó, testvérek. A bajoknak a megoldására. Azt csak Jézus tudja. És mikor jön ez a rossz hír, idézőjelbe, ami majd jó hír, akkor Jairusnak el kell dönteni, hogy azt, amit ő mondott a kezdet kezdetén Jézusnak, hogy gyere és vesd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon, ezzel kifejezte, hogy te vagy a megoldás a lányom betegségére, Jézus. És mikor jön a halálhír, akkor Jairusnak dönteni kell, hogy menjen Jézus vele tovább, vagy azt mondja Jézusnak, hogy most már fordulj vissza, elhúztad az időt a vérfolyásos asszonnyal, én azt hittem, hogy te vagy a Mesiás, te vagy az Isten szeretete, és csalódtam benned, Jézus. Jézus egy rövid mondatot mond. Ne félj, csak higgy. És itt el kell dönteni, hogy mehet Jézus Jairussal, vagy Jairus egyedül megy haza a halottas házhoz. Jairus mondhatta volna, hogy ne gyere. Ha Jairus magába megy Jézus nélkül, a lánya halott marad. És tudod, miben volt a Jairus bölcsessége? Azt mondja, hogy gyere Jézus, rosszabb már nem lehet. Na ide kell a bölcsesség. Nagyon sok hívő ember úgy reklámozza az Istennel való járást, hogy az nagyon nehéz. Az nagyon nehéz élet, az Istennel való járás. Itt mindenki elegánsan fel van öltözve. Nehéz volt felöltözni ma délután, akik ide készültetek? Nehéz volt anyakendőt bekötni, férfiak? Meghívlak benneteket a Csongori misszióba. Amikor jönnek a betegek, az alkoholfüggő emberek pisis ruhába, nadrágba, az ingük úgy ki van keményítve a kosztól, hogy ahova hajlítod, úgy áll. Ki lehet egyenesre hajlítani. Be lehet görbíteni, levetjük róluk, és megy el a kazánba. Befűtünk vele, zsíros jó lég. És ha megkérdezett tőle, hogy mikor evett utoljára, azt nem tudja megmondani, mert ő csak ivott. Na ez az élet nehéz. És mi hívők merünk úgy reklámot csinálni az Istennek, hogy ez a hívő élet nagyon nehéz. Van itt valaki, akinek nincs vacsorája ma este? Van itt valaki, akinek nincs vacsorája? Érthető a kérdés, testvérek? Van valaki, akinek nincs vacsorája? Na hozzánk olyan emberek jönnek, akiknek se reggeli, se ébéd, se vacsora nincs. És nem panaszkodnak. És nem panaszkodnak. A 20 fokos hidegben a kapuajba alusznak. Hálásak egy lépcsőházért, ha beengedik őket. A folyókon a hid alatt foglalt minden hely. Cigarettás karton dobozba bújnak bele, és ez a szállójuk. Nem egy csillagos, de szálló. Az eső elől jó, a hideg elől nem. És ezek az emberek nem reklámozzák az ördögöt, és nem szidják az ördögöt, hogy milyen nehéz az élet. Mert azt mondják, mi kerestük magunknak. Mi meg szégyent hozunk az Úristenre lépten nyomon, hogy a hívő élet nehéz. Én innen leszállok a szószékre, kész vacsora vár. Egy fillérembe nem kerül. Nagyon nehéz ez az élet, ugye? Nagyon nehéz ez az élet. Azt mondja, Jairus, rosszabb már nem lehet. Gyere Jézus! Aztán kezdődik egy érdekes bejelentés. Jézus megszólal. Eddig nem beszélt Jairussal. Jézus szót fogadott, eleget tett a kérésnek, és elindult. Jézus megszólal, és azt van az igében, senkinek nem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. A három oszlopapostól. Miért kellett ez a három ember? A zsidó ember, törvényes ember, és minden törvényszerűen csinál Jézus. Kell három tanú. Minden állítás, minden történésnek az alátámasztásához kettő vagy három tanú kellett az Ószövetségbe. Azt mondja Jézus, oszlopapostolok ide mellé, mi megyünk be. Aztán találkozik a siratókkal, mert megfogadták már a siratókat, el kell siratni a leányzót, tekintélyes ember, van miből siratókat fogadni. És Jézus azzal vigasztalja ezeket a kényszer siratókat, akiknek a szájuk siró hangot ad, a szemükből egy könny nem csordul ki. Nagyon sok temetésen látom, hogy püfölik a koporsó tetejét, jaj, békollak, de egy árva könny nem jön ki a szemükből. Micsoda mélységes részvét. Haragban van a testvér a testvérrel, és azt mondja, hát már a temetésére elmegyek, ennyi örömöm legyen belőle, hogy meghalt. És nem mondja a világ, hogy ilyen kutya kemény szívem van. Egy könyv nem jön a szeméből. Azt mondja Jézus, hogy a leányzó nem halt meg, hanem alszik. A gyászfutár azt mondja, hogy meghalt. A siratók már siratják, mert halott, Jézus pedig megcáfolja az egészet, és azt mondja, hogy nem halt meg. Testvére, kinek van itt igaza? Jézusnak? Mind a kettőnek igaza van. A Jairus számára, a siratók számára, a gyászfutár számára, a szülők számára a leány halott. Bármit tehetnek vele, ez a leány nem fog felkelni. Jézus számára alszik. Ez olyan, mint amikor az anyuka reggel az óra elcsörgött, vagy a mobiltelefon elzenélt, és elmondta az ébresztőt, és az iskolás gyereked a másik oldalra fordult, és alszik tovább. És oda megy az anyuka, és azt mondja, kicsim, most már keljél, mert már ráhúztál 5 percet, és nem lesz időd reggelizni, mosakodni, el fogod késni az autóbuszt, kelj fel, leány. Jézus számára alszik a leány. Mert kicsoda Jézus? Életnek és halálnak ura. Ezt hisszük is, testvérek? Vagy megtanultuk az igét? Mert nem mindegy. Most, akik református kalóz szerint olvassák az igét, a múlt héten olvastuk, hogy nálam vannak a halálnak, meg még, meg a pokolnak kulcsai. Testvérek, elhoztam a kulcsot ma este. Jézus ideadta nekem a kulcsot ma este. Tudod, melyik ez a kulcs? Ebben a fekete könyvben van az Isten igéje. Ez nyissa a mennyek országát az ige, ez a kulcs. És az a kulcs, amelyik nyissa a mennyek országát, azzal a kulcsal záródik a pokol ajtaja. Az egyiket nyitja, a másikat zárja. Elviszed a kulcsot ma este? A vallásos életedben nincs rá szükség. Ha üdvözülni akarsz, akkor van rá szükséged. Ne hagyd itt a kulcsot. Vigyed magaddal. És Jézus a sírató embereket nem engedi be a házba. Tudod miért? Mert ők kinevették Jézust. Ki kétkedén boncolja őt, annak nem ad választ, testvérek. Ez nem a Sas Józsi kabaréja. Nem ad választ. Ez nem kívánságműsor, hogy meggondoltam magam. A Jobb könyvében van egy rettenetes ige. Szól az Isten egyszer, kétszer, de nem ügyelnek rá. Ő még szól harmadszor, meg századszor, csak már nem neked. Már a szomszédodnak fog szólni. A hátad mögött ülőnek. Jézus nem reklámozza az Isten országát. Jézus hív az Isten országába. Jézus meghalt azért, hogy az Isten országának az ajtaja kinyíljon. És akkor hasad ketté a kárpit. Beviszi a szülőket, és beviszi a 3 tanút, és a többieknek nem lehet bemenni. Nem lesz Isten élmény. A gúnytűző ember nem részesül Isten élményekben. Ha próbáltál valaha viccelődni az Istennel, az Isten igéjével, akkor ma este ezt bánd meg. Mert ígéretünk van a Cselekedetek 17.30-ban, hogy Isten elnézi a tudatlanság idejét. Most azért parancsolja mindenkinek és mindenütt, hogy ebből megtérjen. Tessék bűnbánatot tartani. Uram, bocsáss meg, hogy viccelni mertem veled. Hogy gúnytűztem belőled. Nem teszem többet. És kérem a bűneimre bocsánatot. Oldozz fel engem. Én részesülni akarok a csodába. Mert feltámadni te is fel fogsz, akár van kedved, akár nem. Akár beleegyezel, akár nem. Ezt nem beszéli meg velünk az Isten. Az Isten döntött, hogy ezért az életért el kell számolni. És egyszer majd megszólalnak a riadók, az arkangyal szózata, az isteni harsona, és leszáll a gazda erre a földre. Akinek a földjét bitoroljuk, akinek a javait élvezzük. És akkor sír a földnek minden nemzetsége. A megtért hívők fognak sírni, hálából, örömkönnyekkel, hogy meg vagyok váltva. Nem fogok elveszni. Az elkárhozott ember meg már siratja azt, hogy nem hittem benne. Azt mondja Jézus a János 16-ban, amikor eljön a Szentlélek a világra, megítél a világot bűn igazság tekintetében, bűntekintetében egy bűnt mond. Mit mond? Nem hittek bennem. Ezért nem mehetnek be a siratók. És Jézus megfogja a leánykának a kezét, és azt mondja, hogy leányzó, néked mondom, kelj fel. Ez nem elég a zsinagógai tudás. Ez nem elég a zsinagógába járás. Ide hit kell. Mit mondott Jairusnak? Ne félj, csak higgy. Higgy. Jairus, te a zsinagógába nem törődtél a hittel. Te vigyáztál a ceremóniára, vigyáztál a mózesi törvényre, hogy megmesélsz a törvényt, ez a törvény téged halálra ítélt. És ebből a halálból hozlak ki téged. A lányodat, meg a feleségedet. Testvérek, ha Jézus meggyógyítja a Jairus leányát, akkor Jairus marad hitetlen. Igaz, már a zsinagógában nem megy vissza, mert Jézus nála járt. De nem ért volna vele semmit, ha nála jár. Hanem Jairus ezután Jézussal jár. Ez az evangélium, testvér. És azt mondja Jézus, az életre kelt leányzónak, az anyjának, te adtál neki, mikor megszületett enni, etesd meg, hogy meggyőződjél, hogy nem halucinálsz, nem képzelődsz, a te leányod él. És ez azt jelenti, a Biblia üzenete szerint, hogy új élete van ennek a leánynak. A halálból jött vissza. És hadd mondjam azt az örömhírt a János evangéliumából mindenkinek, ezzel fejezem be a ma estét, amikor az Úr Jézus a János 5. részében ezt mondja, bizony-bizony mondom néktek, hogy eljöjjön az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Tudod, ez mit jelent? Amiről beszéltem az elején, hogy 36 éves koromban jutott el hozzám az Isten életre keltő szava. És egy új életet teremtett az isteni szó, mert az Isten igéjével teremtetett a világ. És minden új élet az Isten igéje által teremtetik. Azt nem mi produkáljuk, kapjuk ajándékba. A halott emberhez eljuttatja Isten az ő teremtő igéjét. És a halálból kihívja. És utána majd a másik ige, a 28. vers azt mondja, ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az Isten fiának szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonosz művelték a kárhozat feltámadására. Van kötelező feltámadás. A második kötelező. Akár tetszik, akár nem. Az Isten szavára megnyílnak a sírok. A tenger és a pokol kiadják a halottakat, ezt írja János apostol a Jelenések könyvébe. Testvér, akinek egy halála van, a biológiai halál, az elkárhozott. Akinek két halála van, üdvözül. Meghal az óember, és majd amikor véget ér a küldetésed, meghal a biológiai ember, a test. Akinek két halála van, annak örök élete van. Amikor bekövetkezik az óember halála, ott kezdődik el a Krisztus uralma. A Jairus házában, a háznép között elkezdődött a Krisztus királyi uralma. Akkor, amikor a halálnak ki kellett költözni a házból. Mert az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, parancsolt, és a halál távozott. Szívből kívánom, hogy a részed legyen benne, hogy távozzon a halál, és jön az élet ura, aki uralja az életedet, és védi a te életedet a haláltól, és a halál ellen. Amen. Imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön. Köszönjük azokat a csodákat, amelyek hirdetik, hogy te vagy a mindenható Isten, akinél nincs lehetetlen, aki irgalmas és kegyelmes vagy, aki együtt érzel a nyomorult emberrel, és szánod a mi szánalmas életünket, és könyörülni akarsz rajtunk. Uram, keresd meg ma este azokat ezekben a sorokban, akik kételkedtek a te istenségedben, kételkedtek a te hatalmadban, kételkedtek a te szeretetedben. Uram, köszönjük, hogy te többet adsz annál, mint amit mi kérni tudunk tőled. Te többet adtál Jairusnak, nem gyógyulást adtál, hanem új életet. Ezért megengedted a halált. Légy áldott érte. Köszönjük, hogy a te gondolataid nem a mi gondolataink. Segíts nekünk belesimulni a te tenyeredbe. Elrejtőzni benne, hogy markaidba metsz fel bennünket. És ha elfeledkezik is az anya gyermekéről, köszönjük, hogy te az az Úr vagy, aki mi rólunk soha el nem felejtkezel. Imádunk a te kereső szeretetedért téged. Áldunk a te életet adó szavadért. Köszönjük, Urunk, hogy megvigasztaltad a lelkünket, hogy nem maradunk a sírba. Nem a halálé az utolsó szó, hanem a tied. Legyen érte áldott a te szent neved. Szeretnénk könyörögni Miklós testvérünkért. Uram, látogass meg őt az élettel. Küldd el a betegséget. Légy urrá az ő élete felett. És gyógyítsd meg őt a te dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert a hegyek eltávoznak és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Amen.